Áldott estét kívánok! Először is köszöntöm vendégeimet, Gyulát és Andrist. A mai estét szeretném elkezdeni a kafarnaumi százados szolgájáról való történettel. Ez Máté 8. ének 5-től 11. verszaka. Amikor Jézus beért Kafarnaumba, egy százados járult eléje. Kérve őt, Uram, szólította meg, szolgám bénán fekszik otthon, és rettenetesen kínlódik. Megyek és meggyógyítom, felelte Jézus. A százados pedig így szólt, Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én szolgám. Magam is alárendelt ember vagyok, s katonák szolgálnak nekem. Ha azt mondom az egyiknek, menj el, elmegy. Ha másiknak szólok, gyere ide, oda jön azonnal. Vagy a szolgámnak mondom, tedd ezt meg, és ő megteszi. Ennek hallatára Jézus elcsodálkozott, és kísérőihez fordult. Bizony mondom nektek, egész Izraelben nem találtam ekkora hitet. Ezért mondom, sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek országában. Jézus még sokakat meggyógyított, vakokat, sántákat, bénákat, leprásokat, és mindnek azt mondta, menj, hited meggyógyított téged. A kafarnaumi százados hite megérintette Jézust. Ahogyan ő parancsol a katonáinak és a szolgáknak, úgy parancsol Jézus a lelkeknek, a nyavajáknak, de még a gonosznak is. Jézusnak, Isten egyszülött fiának az Atya ilyen hatalmat adott. Hát akkor mi is kérjük bátran, hogy segítsen bennünket gyógyulásunkban és belső hitünk növelésében. Tehát ezzel a kis történettel, evangéliumi mesével, történettel szerettem volna bevezetni a mai beszélgetésünket, és Andrissal és Gyulával az ő életükről, aztán később a hitük kialakulásáról és gyógyulásukról szeretnék hallani. Andriskám, légy olyan kedves, kezd el te, meséld el, hogy hogyan alakult ki a függőséged, mikor kezdődött, mik voltak az előzmények, esetleg családi vonatkozásokkal együtt.
Köszönöm szépen, jó estét köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát az én függőségem az igencsak fiatal koromra vezethető vissza, annak a kialakulása. Egészen fiatal koromban már láttam otthon az alkoholt. Ez azt jelenti, hogy édesapám és édesanyám is használták, illetve fogyasztották napi rendszerességgel az alkoholt. De tipikusan egy alkoholbeteg működése az, amikor valami pozitív vagy negatív dolog éri, akkor az alkoholhoz nyúl. Hát ezt láttam otthon, majdnem minden nap, hanem minden nap. És tulajdonképpen ez egészen végig kísért odáig, hogy én is hozzányúltam. Az első italozásom az 11 éves koromban volt, 2000 szilveszterén ittam először alkoholt, akkor éreztem úgy tulajdonképpen, hogy boldult állapotba kerültem tőle. De a függőségem kialakulását, illetve hát megszilárdulását azt 15 éves koromra teszem. Ez középiskola. Ott már heti kezdetben két-három alkalommal fogyasztottunk alkoholt. Ugye amikor az ember ennyi idős és középiskolába jár, kamaszodik, fiatalkora van, első kapcsolat, vannak problémák, vannak nagy örömök, teljesen máshogy látja a világot.
Kicsi gátlásoldásra is gondolom használtad.
Így van, így van. És akkor hozzányúltunk persze, de ugyanúgy, ahogy ez otthon nem tűnt föl, meg ugye a társaságban a haverok, barátok, környezet, ott ez teljesen elfogadott volt, és tulajdonképpen azt számított, hogy ki tud többet inni, ki tud nagyobb marhaságot csinálni például.
Na most mennyire részegettetek le? Tehát volt-e olyan, hogy úgynevezett kiütéses ivás, ez a binge drinking, ez a szakkifejezés rá, tehát hogy ájulásig, vagy ki kellett hívni a mentőt, vagy ehhez hasonló, vagy hányás esetleg?
Hát hányás az volt, ez a kiütéses részegség. Én azt gondolom, hogy a 18 éves korom alatt talán egy-két alkalom, három, ami ilyen volt, és a 18. életévem után pedig hát volt, tehát ott besűrűsödtek ezek az alkalmak, mindjárt ki is térek rá, de az, hogy hozzá mentőt kelljen hívni, olyan csodával határos módon nem volt, pedig volt kvázi alkoholmérgezés, amikor ugye az ember nem tud fölkelni, és hány egész nap, illetve nagyon rosszul érzi magát, ugye ez kemény fizikai tünetekkel párosul. Ez a 18 éves korom fölött az a teljes kiütés, ez volt minden héten, majdnem, hogy minden héten. Ugye én Budapestre költöztem tanulni, ott kollégiumban voltam, és ugye gondolom, hát ott azért egy kollégiumban vidékről felköltözik valaki, akinek mondjuk van egy ilyen függősége, addikciója, ami nyilván akkor nem tudatosult. Akkor ebből még nagyobb, hogy is mondjam, még nagyobb szenzációt lehet csinálni, hogy akár fél óra, vagy akár 20 perc alatt a kiütésig el lehet jutni. Természetesen ez nem egy követendő példa, de akkor ez jó bulinak tűnt, ha lehet így fogalmazni.
Mi volt a legrosszabb időszakod hát ebből a szempontból? Tehát amikor a legtöbbet ittál és a legnagyobb hülyeségeket csináltad, tudsz erre valami példát mondani?
Igen, ez a függőségem éveinek az utolsó, hát 3-4 éve. Ugye amikor már ez látszott, hogy akár egy nap nem indul alkohol nélkül, amikor már reggel a kézre meg is jön, és akkor meg kell inni valamit, teljesen mindegy, hogy rövid, az lényeg, hogy legyen alkohol tartalma. Amikor ez megjelent, onnantól indult, ez talán 2015 volt, és akkor indult ez. Az elején persze ez jól ment, meg valamennyire tartható volt. De onnantól kezdett összeomlani minden, a feleségemmel való kapcsolat.
Ezek közben megnősültél.
Így van.
És dolgoztál, vagy még tanultál?
Akkor már dolgoztam, így van.
Tehát érettségi után dolgozni mentél.
Így van. Uh-huh. Érettségi után még tanultam 3 évet, és utána, amikor ezt befejeztem, utána kezdtem el dolgozni. És akkor...
És alatta, tehát amíg tanultál, akkor is ittál?
Így van. Tehát ez egy, nem olyat kell elképzelni, mint egy szokványos iskola, mert ez egy művészeti ág, ahol én tanultam. Szóval ez egy elég...
Elmondod, hogy mit tanultál?
Hát színészetet. Szóval, igen.
És a színészekre is jellemző, hogy azért kire rúgnak a hámból időnként?
Kirúgnak a hámból, csak ez egy olyan vékony jég, hogy nagyon-nagyon könnyen bereped, és ha nem vigyáz az ember, akkor el tud benne merülni. Szóval ez egy nagyon kockázatos terep. És szóval 2015-ben ez elkezdett durvulni, voltak kisebb-nagyobb 1-2-3 hónapos leállásaim, akkor volt 2 darab GM rohamom, ugye ez elég...
Hát ha nem tudják a kedves hallgatók, hogy ez egy epilepsziás rohamot jelent, nagy rohamot, ami sokszor az alkohol mérgezés, vagy az alkohol rendszeres és krónikus ivása következtében jön létre.
Így van. Ez elég ijesztő volt. Az egyik esetben úgy elestem, amikor ez a roham volt, hogy keletkezett véromlány a fejembe. Az már egy intőjel lehetett volna. Utána tartottam egy 3 hónapos szünetet. Ez 2017-ben volt.
A véromlány felszívódott, vagy pedig meg kellett operálni?
Hál' Istennek nem kellett megoperálni, felszívódott. Ez 25 mm nagyságú volt, itt a bal oldalamon, a fülem fölött. Az már egy intőjel volt, ott már meg kellett volna állni, ott még a közeli emberi kapcsolataim is valamennyire még tartottak, de már ők is tudták, hogy így ez egy elég tarthatatlan állapot, amit én folytatok. Természetesen kapcsolódott hozzá még a kábítószer is, akkor már kapcsolódott hozzá a gyógyszer is, tehát a nyugtató, de az alkohol volt a bázis, és ez a GM roham rá másfél-két évre, azt hiszem így van, ez megismétlődött, ugye most idén júniusban, így van, és eközben hát tönkrement az összes normális kapcsolatom, tönkrement ugye a munkához való hozzáállás, a munkahely elvesztése, a feleségem elvesztése, annak az értékrendnek, illetve egzisztenciának, ami megteremtődött, mert azért amellett az ember alkoholista valamennyire tudja tartani egy ideig, de ahogy az elszabadult, az úgy szépen elkezdett lefelé menni a spirálba, és egyre lejjebb és lejjebb és lejjebb ment, és hiába mondott bárki bármit, nem voltam rá képes, hogy változtassak. Megpróbáltam
András,
minden szinten.
Hát akkor tényleg leértél a fenekére ennek a sajnálatos dolognak, és hát most itt fejezzük be egy pillanatra, jó, hogy Gyulának is tudjunk szót adni, és aztán majd innen már a fölfelé kapaszkodás jön. Gyula, lennél olyan kedves te is elmondani, hogy nálad hogy alakult ki ez a függőség?
Igen, jó estét kívánok, szeretném köszönteni a kedves hallgatókat. Nekem a függőségem így gyerekkoromra visszavezethető. Édesanyám alkoholista volt, 46 évesen hunyt el, amikor én 14 éves voltam, tehát gyerekkoromban is már napi szinten aktív volt így az alkohol az életemben.
Úgy tudom, Gyula, hogy édesanyád eléggé agresszív is volt, amikor ivott.
Igen, sajnos pontosan az a fajta alkoholista volt, aki bántalmazza a gyermekét, szóval egy gyerekkoromban terrorba tartott egész addig, ameddig, míg el nem hunyt. Ez bennem rengeteg dühöt és haragot gerjesztett, és ezt az egészet mind elfojtottam saját magamba. Amikor 14 éves koromban megtudtam, hogy meghalt, mert az utolsó egy évben már nem élt velünk, csak visszajárt a házba, akkor megkönnyebbülést éreztem, tehát örültem igazából annak, hogy már nem része az életemnek, és úgy éreztem, hogy véget ért így ez a rossz időszak. Hát akkor még nem sejtettem, hogy így akkor született meg maga a szenvedélybeteg működés bennem, amit különböző keresztfüggőségekkel hoztam így felszínre. Maga az alkoholfogyasztás, nekem ilyen kb. 16 évesen ihattam szerintem először, akkor egy gyerekkori barátommal, szintén kiütéses állapotig, rosszul is lettem, arra emlékszem. Viszont abban a szituációban éreztem, hogy meg tudok nyílni, tehát úgy tudtam a gátlásaimat feloldani. Én inkább a gátlásaim oldására használtam az alkoholt, mint szórakozó helyeken is, illetve később ugye a mindennapokban. Szóval egy olyan rossz szemüvegen keresztül néztem a világot, hogy úgy éreztem, hogy alkohol befolyása alatt vagyok teljes értékű, és akkor tudok megfelelni azoknak az értékrendeknek, elvárásoknak, amiket mások irányába, mint egy mondjuk megfelelés. Nagyon önbizalom hiányos gyerekkorom volt, úgyhogy ezzel kompenzáltam magát.
És amikor édesanyád meghalt, volt valaki nagyszülő, aki gondoskodott rólad, vagy aki pótolta, hát mondjuk az anyai szeretetet nem mondanám, mert az hiányzott az életedből, de hogy volt egy nagymamád, aki esetleg szeretett téged?
Hát őszintén megmondva, nagymamám volt, de nem mondanám, hogy szeretett, főleg azért, mert őnek is úgy gondolom, hogy része volt abba, hogy édesanyám ilyen lett. Nekem nővérem töltötte be az anya szerepét az életembe. Ő volt az az ember, aki megvédett sokszor édesanyámtól, 6 évvel idősebb nálam, és pont ugye ez volt sokszor probléma, hogy édesanyám varrónő volt, és otthon dolgozott. Nővérem nem lehetett mindig otthon, mert középiskolába járt már, illetve ugye ő is élte volna, vagy élte a saját életét, igen. És amikor tehette, akkor mindig kiállt mellettem, mindig megvédett, egy reménysugárnak tekintettem őt konkrétan, tehát minden nap vártam, hogy hazaérkezzen, mert akkor tudtam, hogy ő meg fog védeni. És szóval ő töltötte be így az anya szerepét az életembe.
Most is jó a kapcsolatotok?
Igen, szerencsére a mai napig támogat mindenben, és ezért hálás is vagyok neki nagyon. Úgy gondolom, hogy nem elég hosszú ez az élet, hogy mindezt megháláljam, amit értem tett, de a változás útjára léptem, úgy gondolom, úgy is érzem, és szeretnék meghálálni neki mindent.
Gyula, azzal, hogy meg fogsz gyógyulni, és már tulajdonképpen nagyon jó úton vagy e felé, azzal tudod legjobban meghálálni a nővérednek, hiszen neki valószínűleg minden vágya az, hogy a szeretett öccse egészséges legyen. Hát most egy kicsit várunk, a zenei szünetet tartunk, hogy át tudjuk gondolni azt, amit ti elmondtatok, az életetekről, ezeket a szomorú dolgokat, és hát addig hallgatunk egy kis adventi zenét.
Jöjjön, jöjjön, Emmanuel, csak téged a hit Izrael, és hozzád sohajtundalom, mert Isten ilyen mondtalom, megásd, ó,
az Alkohol és Én című élő műsor, amiben kedves vendégeim Gyula és Andris. A telefonszámunk 061-374-0904, tehát szabad betelefonálni, kérdezni, vagy hozzászólni, amennyiben nem a műsor alatt, hanem utána telefonálnak a kedves hallgatók, az is lehetséges. A portálnál is le fogjuk adni a telefonszámot, amin el lehet érni esetleg az intézetet, a kémet, hiszen most már el is árulhatom, hogy a Magyar Református Egyház kallódó ifjúságot mentő missziója házban gyógyulnak ezek a fiatal emberek, és ennek a telefonszámát, illetve az enyémet is meg lehet tudni a portán is. Tehát folytatnánk a beszélgetést. Andriskám, mondd el, légy szíves, hogy hogyan ebből a kráterből, hogyan tudtál kikapaszkodni, hogyan sikerült rájönnöd arra, hogy ez mégsem jó így, és valamit változtatnod kell?
Hát nagyon nehezen. Ugye, ahogy eljutottam arra a pontra, hogy már a tükörben nem tudtam belenézni, én ezt nevezem a mély pontomnak, hogy az önbecsülésem az teljes mértékig padlót fogott. És tulajdonképpen egy saját magam kreálta kráterben voltam, hogy fogalmaztál, tehát ez egy nagyon jó megfogalmazás. Nekem májusban meghalt a testvérem, és...
Miben halt meg?
Hát a boncolási jegyzőkönyv, illetve az orvos megállapítása szerint ez egy elhúzódó kétoldali tüdőgyulladás volt, ami ráment a szívére, és a belső szerveire. De emögött volt eléggé jól legyengült immunrendszer is, ami bizonyos szinten betudható az ő szenvedélybetegségének, mert ő is alkoholista volt. Erre most nem is beszélnék többet.
Hát, természetes.
És hát ott akkor ez teljesen összeroppantam minden miatt. Tehát egy semmi nem volt, még épp gondolataim sem. És hát felismertem azt, már nagyon sok külső unszolás és külső véleményt nyilván nem vettem előtte figyelembe, de akkor felismertem azt, hogy most van állj, most kell nekem lépnem saját magammal kapcsolatban. És május 29-én kicsi előkutatás, illetve előnézelődés után telefonáltam ugye a Ráckeresztúrra, a házba, és ott elmondták, hogy ennek mi az útja, illetve tájékozódtam interneten is, ez hogy működik. Olvastam róluk véleményeket, szeretettel fogadták az érdeklődésemet, illetve azt, hogy én szeretnék az életemen változtatni, és normális emberként visszatérni a társadalomba. Normális emberi értékekkel, nem pedig egy hamis alappillérekre épített személyiségben élni, és leélni az életemet. Hát ahogy ugye telt az idő, és én július 22-én költöztem be. Nagyon érdekes élmény volt az, hogy ott bent lehet őszintének lenni mindenkivel, hiszen sorstársak vagyunk. Ugye mindannyian függő szenvedélybetegek vagyunk. Nagyon nagy szeretet és nyugalom volt az, amit éreztem, amikor oda bementem. Mert azért azt el lehet képzelni, hogy egy függő embernek a mindennapjai azok feszültségben és rettegésben telnek. Mert az alkohol okozta mámor, illetve az alkohol megvonás okozta feszültség, és...
Illetve aztán később a paranoia.
Igen. Ezek
üldözési mánia.
Így van, iszonyatos terhet tesznek az emberre. Na most az, amikor bekerülsz egy ilyen környezetbe, akkor ez így kvázi nyugalmat áraszt. Nincs telefon, nincs tévé, nincs rádió, nincsenek... zavaró, kínos kérdéseket a függőségeddel kapcsolatban, hanem nyíltan beszélhetsz erről, hiszen ennek ez a környezete. És nagyon-nagyon nehéz folyamatnak nézünk elébe, illetve néztünk elébe 4 hónappal ezelőtt, amikor ezt elkezdtük. Azért beszélek most már többes számban, mert majdnem egy időben érkeztünk a házba a Gyulával, 1 hét különbséggel. És nagyon-nagyon nehéz. De az a jó, hogyha nehéz terápiát folytatunk, ezt szoktuk a srácokkal egymásnak kívánni, amikor az újabb bekerülnek a házba. Rendkívül nehéz levenni az állarcokat, kibújni a szerepekből, amit a külső világ egy függőséggel szemben megkövetel, hogy megfeleljen a külső világnak annak ellenére, hogy ön milyen magánéletet folytat. Ez nagyon-nagyon nehéz ezeket levetni, és azt gondolom, hogy a múlt feltárás mellett, hogy kibogozzuk a szálakat, hogy honnan is ered ez a függőség, amellett az, hogy ezeket a hamis kreált dolgokat, amik ráépülnek az ember személyiségére, ezeket meg kell tudni először találni, felismerni, és utána pedig teljesen lebontani, és megtalálni a rendes, normális emberi értékeket, és azokat megerősíteni.
Segítette neked ebben a hited? Volt-e neked, mielőtt bejöttél ebbe az intézetbe, élő hited, vagy alakult-e itt ki valamilyen hited?
Értem. Mielőtt én bementem, minden hittel kapcsolatos dolgot teljes mértékben elutasítottam. Egy pici félelem volt bennem ezzel kapcsolatban. Mégpedig az, hogy itt most azt elvárják az embertől, hogy higgyen, de még a csíráját sem érzem annak, illetve éreztem annak, hál' az égnek. Nem éreztem ezt. És talán ez volt az,
illetve...
Nem éreztem kényszernek, és nem éreztem azt, hogy bárki is elvárná azt, hogy én most higgyek. És talán ez volt az, ami úgy hatott ránk, mint egy fordított pszichológia, hogy elkezdett érdekelni, és ahogy láttam azt, hogy emberek, akik hisznek ebbe, milyen sikeresen és boldogan tudnak kibújni ebből a
szenvedélyből.
Igen, szenvedélyből, csapdahelyzetből, akkor egy idő után én is elkezdtem ezen gondolkozni és érdeklődni, tehát nyitottá váltam e felé. Aztán elkezdtem megfigyelni magam, hogy például Isten tiszteletek után, vagy Biblia óra után, vagy amikor a bibliai történetekről beszélünk, hogy ez mennyire akár racionális, mennyire szépen le lehet vezetni az emberi, akár külső történetekre is, történésekre is. És én azt gondolom, hogy itt volt az
Hiába a 2000 éves a Biblia, igen, az igen. Új Szövetség, mindig magára ismer az ember, ugye?
Igen. És azt gondolom, hogy ezek a pozitív töltetek, amit mondtam például az Isten tisztelet után, hogy hiába van beborulva az ég, akkor is süt a nap, én így szoktam fogalmazni. Ezek azok, amik szerintem inspirálnak engem arra, hogy haladjak afelé, hogy beletegyem magam és higgyek Istenben.
Hát ezt nagyon szépen elmondtad, összefoglaltad, hogy tulajdonképpen hogy indult el a hited, és hát valószínűleg ez még fog fejlődni, hogyha innen majd kikerülsz, és esetleg úgy érzed, hogy a hitedet érdemes erősíteni, járni egyfajta gyülekezetbe, vagy egyébként te meg vagy keresztelve?
Én meg vagyok keresztelve, így van.
És milyen vallásra?
Református.
Református. Hát akkor ez most így pont jó, de bármelyik keresztény valláshoz, ha csatlakoznál a külső életedben, az is biztos, hogy megerősítene téged. Gyula, akkor légy szíves, most te meséld el, hogy hogyan másztál ki ebből a nagyon-nagyon nehéz helyzetedből, ahol az egyedüli fénysugár a nővéred szeretete volt, aki hát nem lehetett mindig veled, és hát ugye először azt nem tudom, hogy az előbb említette, de játékszenvedélyed is volt, utána jött az alkoholhoz való súlyos függőséged, és hát végül is te is mindent föltettél egy kockára, igaz? Hogy aztán hogyan tudtál ebből kimászni?
Igen, szóval az utóbbi pár évben, annak ellenére, hogy ugye nővérem támogatott mindenben, én így elfordultam így a család elől, inkább így a magányba, mert tudtam jól, hogy édesanyám miben szenvedett, és nővérem többször figyelmeztetett. Egy függő igazából ezt támadásnak veszi mindig az ilyen fajta törődést, és nem jött még el ugye a jó pár évvel ezelőtt az a mélypont, amit ugye idén megéltem. Nekem a mélypontom az idén tavasszal, amikor egy párkapcsolatot tettem tönkre konkrétan a viselkedésemmel. Ez egy négy
ami
éves...
fontos volt neked, ami...
Így van, szóval az egy őszinte kapcsolat volt, mégis fontosabb volt számomra a maga a mindennapi alkoholfogyasztás. A volt párom igyekezett felnyitni erre a szememet, és azt is támadásnak vettem. Én magam szakítottam meg vele a kapcsolatot, mert mint hogyha szándékosan a magányba akartam volna futni. Nem akartam, hogy ő ezt így tovább nézze. Úgy gondoltam, hogy én ezt majd megoldom egyedül. Majd volt egy 3 hónapos álmokfutásom, amikor minden nap ugye a kábítószer nekem is az életem része lett már körülbelül 7 éve. És minden napom arról szólt, plusz a saját vállalkozásomat is, amit a volt kapcsolatom segítségével tudtam létrehozni. Igen. Azt is tönkretettem teljesen, és így, mintha egy tükröt tartottam volna magamnak, láttam így azt a jövőt, amit édesanyámban tapasztaltam, és nem szerettem volna az ő sorsára ütni. Én ezt a hittel összekötném, mert úgy gondolom, hogy ez a felismerés, ez Istentől jött, mert bár gyerekkoromban úgy gondolom, hogy akartam hinni Istenbe, viszont a rengeteg bántalmazás és a rossz élmény megélését én úgy fogtam fel, hogyha van Isten, akkor ezt nem engedni. A mai nap már úgy gondolom, hogy nem az én hitemmel volt ott a probléma, hanem édesanyáméval. Meg kellett ugye élnem ezt a mélypontot, és akkor jött tavasszal az elhatározás, hogy én szeretnék ezen változtatni, nem szeretnék ugyanarra a sorsra jutni, mint ő. Erősebbnek érzem magam, én felmertem akkor vállalni, hogy alkoholfüggő vagyok édesanyámmal szemben, mert ő soha nem egy szóval ő mindig tagadta ezt, szóval sajnos neki nem volt meg ez a betegség tudata, ami ugye a vesztét is okozta. Úgy gondolom, hogy ez Isten nélkül nem sikerülhetett volna. És ugye jelentkeztem a házba, vissza, újra felvettem nővéremmel a kapcsolatot, szorosabb viszonyra, és ő annak ellenére, hogy én sokáig nem kerestem őt, mert leráztam minden olyan dumával, hogy meg vagyok, jól vagyok, holott igazából nem voltam, és én magam sem vettem észre, ugye. Azonnal jött és segített, támogatott mindenbe, annak érdekében, hogy a házba kerülhessek. Én a házban ugyanazt tapasztaltam, ugyanazt tudom mondani, amit Andris, hogy rengeteg szeretetet kaptam az ott lakóktól, az ott dolgozóktól. A háznak magának van egy olyan pozitív energiája, amit hogyha valaki tényleg komolyan elhatározza azt, hogy változni szeretne, akkor éreznie kell, mert ott ő úgy érzi, hogy úgy fogadják el az emberek, ahogy van. Szerintem a hitemet pedig tovább erősítette maga az a tény, hogy meg tudtam bocsájtani édesanyámnak. A múlt feltárásom alatt fény derült olyan dolgokra, amiket előtte nem tudtam, mint például, hogy ő is traumát szenvedett el egy 5 hónapos magzattal. Tehát, hogy egy várandós volt, és halva kellett megszülni egy kisbabát, ami nyilván szerintem megviselhet egy embert. Nem ítélkezhetek felette, úgy gondolom, hogy ezt minden embert megvisel. Amit hibát elkövetett, hogy ő nem kért segítséget, nem tudta segítséget kérni. Nem tudta ezt kibeszélni magával, elfojtotta magával, én szerintem. Ezt nyilván rajtam vezette le. A segítséget én meg tudtam lépni, hogy tudjak kérni. A háztól be tudtam vallani, hogy én nekem szükségem van arra, hogy valaki segítsen így ebben a problémában, mert rá kellett jönnöm, hogy egyedül nem fog menni. És úgy gondolom, hogy Isten ugye megbocsájt. És ha ő neki megbocsájtott, akkor én nekem is megbocsájt, és ezzel a tudattal sokkal békésebb vagyok. Elfogadtam így a múltat, és erőt tudok meríteni ebből. Mióta ugyan volt ez a megtérés, mondjuk azt, vagy pedig ez a hiterősítés bennem, azóta tényleg tudom pozitív szemmel nézni a világot, és nyugodtságot érzek magamban, elszántságot változni akarásra.
Hát Gyula, nagyon-nagyon köszönjük, hogy ilyen őszintén feltártad a múltadat, és a gyógyulási utadról is beszámoltál. Megrázó az életetek, mindkettőtök élete. És azt gondolom, hogy az, hogy ti ezen keresztül mentetek, és kitudtatok, hát nem csak egyedül, mert a jó Isten segítségével, meg a háznak a segítségével, a szakemberek segítségével kitudtatok mászni ebből, az egy óriási dolog, és valószínűleg biztos vagyok abban, hogy képessé tesz benneteket arra, hogy majd a saját családotokban ne kelljen a ti gyerekeiteknek megélni azokat a traumákat, amiket ti elszenvedtetek. És nagyon fontos az, amit Gyula most mondtál, hogy megbocsátottál. édesanyádnak is, és talán még fontosabb, hogy saját magadnak is megbocsájtottál. Mert ha nem tudunk magunknak megbocsájtani, akkor valahol mindig ott van bennünk ez a tüske, ez a görcs, és akkor nem tudunk nyugodtan és boldogan felülkerekedni, és élni. Meg ahogy Andris, te is mondtad, hogy a hited erejével tudtál végül is hát ebből az egész kalamajkából kikerülni. Hát ezek nagyon, azt hiszem, hogy nagyon fontos dolgok, és nagyon köszönjük, hogy ezeket megosztottátok velünk. Közben az idő is elment, és ne felejtsük el, hogy ebben a küzdelemben és munkában Jézus velünk van, hogy most is köztünk él, hiszen amikor ő fölment az atyához, akkor azt mondta, hogy én veletek maradok az idők végezetéig. Tehát nem vagyunk egyedül ebben a küzdelemben, oda tudunk fordulni Jézushoz, meg tudjuk fogni a kezét, és azt tudjuk mondani, hogy Uram, gyenge vagyok, én önmagamban nem vagyok elég erős, kérlek, hogy segíts, légy velem, hagyj menjek veled a te utadon, és akkor minden olyan könnyű lesz, és olyan szép lesz. Advent van, Jézus eljövetelét várjuk. Ez egy kicsit most ellentmondásnak tűnik, de hát ő ugye minden évben újra és újra megszületik a világnak, a szívünkben, de ugyanakkor mindig itt van közöttünk, közöttünk él, egymásban is fölismerhetjük őt, és tudjuk azt, hogy soha nem hagy el bennünket. Tehát akkor ezzel a gondolattal próbáljuk meg feldolgozni az életünket, és elköszönünk most, kedves Andris, kedves Gyula, köszönjük szépen a figyelmet a hallgatóságnak is. Áldott estét kívánok! Dr. Sinegere Leonóra műsorát hallották.
A Függőségről mindenkinek perceiben az Alkohol és Én című műsort hallhatták az alkoholfüggők lelki gondozásáról. A műsorvezető dr. Sinegere Leonóra volt.